útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Amíg ősz a szemed, amíg rehúnt szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomba jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánj, ne szégyed, egy cseppnyi bánat mint ébredt, ma értem, és érted. Oh. Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz volt, kelt fel, ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavamnak hangot adott, többé sose szól. A szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj? Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg élted a szíved, ne félj.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban. Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását Molnár Piroska olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Sziluett. A helyzet, ami nálunk kérésre nemet mondani sose tudott apám miatt sűrűn bekövetkezett, ezúttal az átlagosnál súlyosabbnak mutatkozott. A soha meg nem adott kölcsönök okozta űrt, valahogy mindig kitöltötte anyám. Volt, hogy vadidegenek mulasztása miatt mi kerültünk bajba. Ez se csoda, se újság nem volt a vesztett háború utáni Magyarországon. S a hajdan azonos társaságban forgó emberek csak ahhoz fordulhattak segítségért, akit gyerekkoruk óta ismertek. Hajdani kislány kisfiú tánciskolások szókincsét megváltoztatta Trianon. Anyám a minimálisra szorított fizetést is kiegészítette saját keresetével. Az állam sok mindent nem szerezhetett be, amit valutáért kellett volna behoznia. Nem volt déli gyümölcs, semmi csemege, amit a régi város megszokott. Nem árultak fahéjat, datóját, citronádot, narancsot vagy csokoládét. A gyerekszemboldogító játékkereskedések kirakataiban együgyű falovacskák, olcsó, bánatos babák vártak vevőre. Készült olyan baba mészfehér porcelánból, aminek a haját csak úgy ráfestették ecsettel. Undorító és halottszerű volt. Anyám a zárdában sok hasznos műveletre képző varróiskolába is járt. Sorra látogatta a játékboltokat, nem vennének-e tőle, nem nemes anyagból, csak hulladékszövetből, szőrbe maradékból készített játékokat. S rakta is le a mintakollekcióját, hajdani ruhái megmaradt anyagából készített mackókat, kutyákat, lovakat is árult anyám. Volt még egy széles csík a konyhaasztal terítőjéből megmaradt viaszos vászomból. Azt dolgozta fel. Páratlan sikere lett. Áruját elkapkodták, újra rendelték, a városbeli gyerekek ágyukban is magukhoz szorították anyám sajátságos paripáit. A lovak hátán, farán, szilva, eper díszlett, pofájukon, mintha kanyarósak volnának, ribizli. Apróbb helyzetek átívelését mindig elintézte anyám. Ez a mostani más volt. A béke átrajzolta az ország térképét. A nagyobb hiányok miatt nem lehetett a minden fillérért iszonyú oktató beszédet tartó, de mindig kölcsönadó szőlőbirtokos Gizella nagy-nagynénémhez fordulni. Addigi adósságunk irreálissá nőtt éppen őnála. Fedezetünk az anyám rongyoszsákján kívül nem volt semmi. Gizella birtoka egy csupa nemes gyümölcsöt termő szőlőhegy Biharban a határ túlsó oldalára került. Gizella az özvegy mindenét elvesztette, ami élete fenntartását biztosította volna. Egyik napról a másikra megszűnt a termés rendszeres hazaszállítása szüret után. A feles, a hajdani bérlő eltűnt, nem érkeztek szekerek az ősztájt leszedett gyümölcsel, hordóborokkal, vagy az eladott szőlőtermés árával. Nem jött semmi. A határon túlra került birtok új tulajdonosa nevét sem közölték Gizellával. Birtokát elfújta a trianoni szél. Hogy a történet igazán kerek legyen, a birtok létezését egyedül a helybeli adóhivatal nem felejtette el. Gizella egyszerre sírt és nevetett, mikor adótartozása rendezésére felszólították. Mi miatt fizessen, és minek alapján? Hol az a birtok már? És ha nincs már hozama, miből egyenlítse ki a tartozást? Mi 600 pengővel tartoztunk Gizellának. Apám egyik hajdani jogásztársa öngyilkossággal fenyegetőzött, ha apám, aki eddig mindig kisegítette, Gizellára hivatkozva most visszakívánná tőle a neki kölcsönzött pénzt. Reális képet festett saját haláláról, mikor apám félénken szóba hozta a nem létező szőlőbirtok adóját. Apám egy bogarat nem tudott meghalni látni, nemhogy tovább élni egy hajdani barát halálának erkölcsi felelősségével. Nem zaklathattuk azt, aki adósunk volt. Mindnyájan ismertük a gentry törvényt. A póker vesztesének nem fizetés esetén csak egyfelé nyílik út. A barát megmentésére igényelt összeget Gizella kínos emléket hátrahagyó tárgyalás után adta oda apámnak. Bár megvolt rólunk a véleménye, ő is ismerte a gentry törvényt. S a fenyegetés reálissá válásának lehetőségét épp úgy tudta, mint anyámék. Amellett Gizella csak szegény volt, de nem fukar. Az ügynek nem is lett volna folytatása, ha a helybeli adóhatóság nem tesz egy váratlan piruettet. De megtette. A békekötés óta eltelt 6 esztendő teljes elmaradt adótartozásának kifizetését követelte Gizellától. Nem fizetés esetén közölték, kilakoltatják, majd következik berendezésének elárveresztetése, ami nem volt akármi. Gizella örökölte Rikl Mária bútorait, nemes porcelán gyűjteményét. Otthonának csodájára jártak annak idején. Gizella bejelentette, milyen végzést küldött neki a hatóság. Pontosan annyit kellett fizetnie az immár nem létező, sok év múlva se rendezett tulajdonjogú és eltűnt szőlőskertjéért, amennyit kanizsai életének megmentésére apámnak adott. Hideg csend maradt a távozása után, s a rettenetes bizonyosság. Apámnak fizetnie kell, nincs miből. S ha nem teszi, nem egy katasztrófa lesz, de azok sorozata. Gyerekszemem látta, mint Gizella otthonát elárverezik. Kanizsai bácsi szégyenében már meg emiatt végez magával. s az egész azért következik be, mert Kanizsai bácsi felelőtlen rossz ember, az én apám meg felelőtlen jó ember. És csak nekem nincs húsvétra, karácsonyra soha új cipőm, mert apám megint elgazdálkodta, és szégyenkezve bejelentette itthon, talált valakit, akinek nagyobb szüksége volt a pénzre, mint neki vagy nekünk. Ne haragudjék rá, anyám. Anyám sose haragudott. Voltak érzések, amelyeket nem ismert. Sírni is inkább örömében tudott. Tragikus eseményeken szinte soha. Félni is képtelen volt. Az élet csapásait, vagy alattomos támadását egy dínyertes vívó biztonságával védte ki. Mindkét kezében kard volt. Ami értékünk volt, apám akciósorozata révén már nemigen ért semmit. Az ékszerek közül csak a jeggyűrűk maradtak. Anyámnak ugyan új ménese volt szállításra készen, ezúttal pirospettyes lovakból. A várható összeg komikus volt Gizella jogos követeléséhez mérten. Nyomott, súlyos volt aznap a légkör. Egyelőre senki nem javasolt semmit. Anyám nézett a cigarettája füstjébe. Mindkét szülőm közül csak ő volt valódi dohányos. Én követtem a napi rutint, eljött a zongora gyakorlás ideje. Amúgy is zaklatott voltam amiatt, ami történt. Gizella hideg tárgyilagossága lidérces élmény volt, maradt is. Féltem és féltettem egyszerre mindent, saját életünk szegényes biztonságát. Elkezdtem skálázni. Sajnos, ahogy már meg tudtam maradni a zongoraszéken, anyám beíratott a zenedébe, ahová egy gyerektől meglepő hevességű gyűlölettel jártam. Sem a zenét nem szerettem, se a képzést. Kím volt a gyakorlás. Utáltam a zongorát. Úgy láttam, vigyorog fehér hosszú fogaival, valahányszor elkezdek killódni vele. Kalapáltam a sokat tűrő Bechstein billentyűit. Oda se figyeltem, ha mellé ütöttem. Jó az is, bim, bam, bum. Úgy is csak dübörgés jön ki az ütések nyomán. Hogy volna ebben muzsika? Ez csak megaláztatás, időpocsékolás. Jaj, de utálom. Közben a gondolatom mögött ott volt a másik, a valódi igazság képsora, amelynek szelíd jelzéseit érettebb koromban fejtettem meg. Hogy én nem a zenét utálom, nem a tanárnőmet, nem a kottát, a Csernyi Kován összhangzattanát. Én a zongorát utálom, mert az nekem ellensége. Mit tud egy gyermek anyja elvetélt ambícióiról, kielégületlen becsvágyáról, megalázott, derékba tört művészi pályáról? A gyermek tudatlan és önző. Zengett a skála, a két felnőtt arca a sarokban a füst mögött olyan volt, mintha múzeumban ülnének, életük és titkai kiállított tárgyai között. Anyám szépséges arca azon kívül, ha rám tekintett, egyetlen alkalommal lazult, behúnyt szemű, ébren szunnyadóvá, amikor leült zongorázni, és szállt a nemes zene, a nagy zene, az igazi alkotók álmai és kudarcai, vagy reményei, egy soha azzá nem fejlődhetett nagyművész, pettyes arcú babák varrásától összeszúrt ujjai alatt. A zongora elvitte őt valahová messze, ahol én nem éltem, de az apám sem élt. Anyámat elvitte valami díszterembe, ahol a zeneszerző vezényelt, és ilyenkor nem volt sem asszony, se feleség, csak maga a zengés. Vitte a Bechstein, mint a bárka valami hullámokon. Miféle hullámokon, milyen tengeren, merre felé? Nem tudtam, csak ő. Apám a maga örömére zsoltárokat vagy operettdalokat petyektetett olykor. Én elkeseredetten kalapáltam, de anyám muzsikált. Hogy mekkora üzenetet bíztak rá, azt életem utolsó szakaszában tudtam meg, mikor a történet szereplői közül nem volt más életben, csak én. Amikor megírtam a régi módi történetet. Másfél órát kellett gyakorolnom, mire abba hagytam. Mehettem kezet mosni, vacsorához teríteni. Ilka néni, a szakácsnőnk, nem volt itthon. Onyáron volt befőzni a gyümölcsöt télire. Ott élt a famíliája. Csak mi voltunk az asztal körül hárman. Csendes vacsora volt, jutúró, pár paradicsom. A kenyéren nem volt vaj sem, egyébként nem is szerettem a vajat. Sorra néztem az arcokat, amíg vacsoráztunk, és lehörpöltem a számomra kötelező bögre tejet. Anyám arcán leküzdhetetlen szomorúság, apámén súlyos fekete bánat. Nem mertem én megszólalni. A macska is érezte az est súlyát, mert nem közelített és nem ütögette a lábamat, szánjam meg valamivel. Aznap hamar fektettek le, de nem bírtam elaludni. Legalább ne tudtam volna elképzelni, milyen lenne Kanizsai bácsi szobája, ha szétlövi a fejét. Vagy ne láttam volna azon a furcsa módon, ahogy tényleges látás nélkül is mindent érzékeltem, amit elképzeltem eszmélésem óta, a földön futó Gizellát, akit kerget az adóhivatal, míg megint árverés van valami miatt, ami tetejében nincs is, új árverés a jabloncai házban, mint anyám születése előtt. Kinn a felnőttek hallgattak, nem szólt az esti gramofon, amivel pedig nekem szoktak örömet szerezni. Vagy Dvorzsák humoreszkét kértem, vagy a Szolveiget. Ki érti egy gyerek előrejelzéseit, aki fegyelmezett derűvel gyakorolja? Milyen lesz a már ígérkező időben egyszerre átélni a magányt és a visszavárás hiába valóságát? Eladom a zongorát. Hallottam anyám hangját. Pontosan artikulálva, minden érzelem ellágyulás nélkül mondta. Abból kitelik Gizella adója. Felkönyököltem, a szívem a fülemben dobolt. Ekkora keserűség, ekkora gyönyörűség, sós vízbe vetett az aznapi élet, mint a gyermekdal csigáját. De anyám kiment. Vigyék az átkozott hangszert, talán neki is használunk vele, mert mit álmodja magát valami idegen helyre, ami nem az enyém, nem az apámé, ami csak az övé. Ki tudja, miféle lények laknak ott. Menjen a nyomorult hangszer, amely anyámat úgy is elvarázsolta. Talán akkor olyan lesz, mintha nem lett volna előttünk is élete, és megtörik az átok. Felfigyeltem. Valami vinnyogott. Azt hittem a macska, aki bent aludt a lakásban. Szerencsémre csak most tudom már, hogy apám sírta el magát. Nem tiltakozott, nem tehette. Egyetlen furcsa hang volt, aztán megint csend, és végül egy száraz mondat. Akkor nem maradt semmije. Ó, dehogy nem. Akkor megoldódott minden. Boldogan átaludtam az éjszakát, vége a zeneleckének, nincs tovább kínzás, szabadok lettünk. A zongorát 10 nap alatt megvette a helybeli zenemű kereskedés. Valamivel többet kaptunk, mint apám tartozása. Anyám betette a pénzt a fiókba, amelynek nála állt a kulcsa. Csendes volt, míg kiemelték az ajtókat, és elvitték a Bechstein tetemét. Én meg álnokul néztem utána, és azt mondtam magamnak, ő maga mondta azon a múltkori estén, éjjelen, hogy nem is fogja nélkülözni. Apám se volt akármilyen azon a napon. Buzgón mutatta, lendít valamit. Ilka néni még nem jött vissza a befőzésről. Apám átcsoportosította a bútorokat, mert a zongora kiáltóan hiányzott. A viszonylag nagy helyiség aránytalanná, és valahogy értelmetlenné lett. Akár az egész érthetetlen élet. Anyám most nem segített. Leült a varrógéphez, és varta a játékszereket. A gramofonunk addig a zongorán állt. Apám egy kerekasztalt hozott le a padlásról, aminek eddig nem volt helye. Rátette a gramofont, és rá egy lemezt. Anyám azonnal abba hagyta a gépelést. Eszébe ne jusson, gyűlölöm a gépi zenét. Sose mondta. Miért mondtam volna, amikor maga szereti, s rászoktatta a lányt is. Hagyjon dolgozni, ne muzsikáljon. Menjen be a zenedébe, intézze el, hogy a gyerek kimarad, maga meg levegőzzék egy kicsit. Ne nézze rám ilyetten, nincs semmi baj. Csak nincs hangulatom semmihez, ami hangos. Menjen. Apám ment, én írtam a leckét, és boldog és áldott biztonságban éreztem magam, mint mindig, ha anyám a varrógépnél ül, és keze nyomán születtek a különféle állatok. Most már minden rendben lesz, megszűnnek a furcsa pillantások, és nem lesznek többé titkai sem. A varrógép megállt. Anyám odament a saját külön könyvszekrényéhez, rengeteg kottáját ebben a kottaszekrényben tartotta, millió keskeny különrekezben. Kivett valamit liszttől, kiterítette az asztalon a pettyes kiszabott állattest darabok közé, és elkezdte nézni. Zenét olvasott, mint más regényt szokott. Ahogy láttam, az ujja meg se rezzent. Aztán egyszer egy mozdulattal leseperte az asztallapról a kivágott játékelemeket, és elkezdett az asztallapon zongorázni. Akkor már alig nézte a kottát. Azt hittem, elpusztulok. Olyan valamit fogtam fel, amit annyi évesen és olyan idegrendszerrel nem lett volna szabad még felfognom. Ordítottam. Sose tudtam szépen sírni, csak csúnyán. Ordítottam. Hogy senki nem győzött, csak én. De mit kezdek a győzelemmel? Nem a nyomorult zongora volt a bárka, ami néha elment, de amit most tesz, amikor szemem láttára elmegy innen messzire, mi meg ketten itt maradunk apámmal. Anyám némán zongorázott tovább. Ez volt életemben az egyetlen nap, amikor nem csillapította a bánatomat. Nem tette félre a maga bánatát. És nem segített, csak játszott a sorsnak, a végzetnek, a kudarcnak, mindennek, ami gát. S közben eljátszotta a művész diadalát is. Ennyi neki is járt. Egy asztallap és az ujjak teremtő csodája. Nem tudhatta, hogy a kép, a jelenet rögzül, hogy sose beszélek róla majd senkinek, apámnak sem. Neki aztán valóban soha. De ez lesz az a látomás, amiben kapaszkodva, mikor sor kerül rá, átlépem saját reszkető árnyékomat. És anyám nevét kimondva, minden gonosz varázslat ellen elindítom a magam bárkáját az ellenséges tengeren.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Sziluett című írását hallották Molnár Piroska előadásában. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Thank you.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti útfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián. És hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernátban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernát templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik, vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék, betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetesnők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó. És hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani. És hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát bődületes 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Bilafüredre, és hát ugye egy szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abba az irányba mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levente 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, de a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéba átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás, A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskola igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek, ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittanoktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diákszövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció. Ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az Állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az Állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az Állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittanoktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László ő lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével. Én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években, és Debreceni Imre Sixtus végezte az első áldozás előtt állók felkészítését, legalábbis 1951 nyaráig, amikor is Capik Gyula egréjesek nyilvánvalóan állami nyomásra beszünteti ezt a nagyon komoly szerveződést. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy 1951-ben jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal, jelennek meg az Állami Egyházügyi Hivatal meghosszabbított karjaiként azok az egyházügyi titkárok vagy és püspökségi megbízottak, akik a vallásfelekezeteket ellenőrizték, illetve a püspöki érseki paloták működését felügyelték, tulajdonképpen kezelték a pecsétet, bontották a postát, és sajnos muszáj ezen a lapon emlegetni azokat a békeaulistákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek. Capik mellésbe volt egy ilyen osztva. Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolski Gizella szerzetes nők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrien, Barczi Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett, havat ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye debreceni Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télben is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene. Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a biciklije teljesen tönkrement, és akkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, ekkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra, tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrián, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt-e azzal, hogy ez egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrián, Barczi Erzsébet, azok a szerzetes nők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatallal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket a egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ez csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni, ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ideutazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.